Kedves hallgatom! János első levele 5. részének 12. versében ezt olvassuk. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Akié a fiú, azé az élet. Nem azt mondom, hogy aki az egyházhoz tartozik, azé az élet. Talán így szólt. Baptista vagyok, vagy metodista vagyok, vagy református vagyok, vagy nazarénus vagyok, vagy Isten egyházához tartozom, vagy katolikus vagyok. Nem számít, hogy milyen egyházhoz tartozol. Egyháztagságod még nem jelenti azt, hogy megváltásban részesültél. Akkor mi az, hogy valaki megváltást nyer? Akié a fiú, azé az élet. A kérdés ez. Tied-e Krisztus? Ő már a te megváltód is? Bízol-e benne úgy, hogy sem a földön, sem az égben semmi sem ingathatja meg benne való bizalmadat? Ha még nem jutottál el eddig a pontig, akkor még sehova sem értél el. Az üdvösség az, hogy bízol Krisztusban, és hogy Krisztus a tied, mint megváltó. Akié a fiú, azé az élet. Ő a mi mentőcsónakunk. Ő a mi mentőövünk. Ő a mi reményünk. Nélküle elveszünk, de ha ő a miénk, akkor életünk van. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Lehetne ennél világosabbá tenni ezt a kérdést? Felejtsük el a vallást. Felejtsük el a templomba járást. Felejtsük el azt a sok mesterkedést, amit ma végeznek kis tanfolyamokon, bizonyos szertartásokon, és ehhez hasonló emberi rendezvényeken. Felejtsük el ezeket. Az a fontos, hogy tied a Krisztus. Megváltód a Krisztus. Ezért hangsúlyozza János, hogy Jézus az Isten fia. Meg akarom neked mondani, hogy ő csodálatos. Ő benne Isten jelent meg testben. Ő az egyedüli, aki megválthat minket. Ő teljesen egyedülálló. Hozzá senki sem hasonlít. Ő Isten egyszülött fia, ő meghalt a kereszten, mert egyedül ő fizetheti ki a bűneinkért járó büntetést. Ő feltámadt ismét, és jelenleg is Isten jobbján van, hogy közben járjon értünk. Ő az élő Krisztus. Tied-e ma ő, mint megváltód? Ez az egyetlen kérdés, amire válaszolnod kell. Ha ő a tied, akkor életed van, üdvösséged van. Ez az igazi bizonyságtétel. Hiszel-e Istenben, vagy nem hiszel benne? Ha nem hiszel benne, akkor hazuggá teszed őt. János ezt egészen mai nyelven mondja el. Ezt nem lehet eltéveszteni. Most egyedül csak azt tarthat téged vissza Krisztustól, hogy bűn van az életedben, amit nem akarsz feladni. Ez az egyetlen a világon, ami megállíthat téged. Ezt a döntést kell tehát hoznod. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. János első levele, 5. rész, 17. vers. János két célt lát maga előtt a levél írásakor, hogy higgyetek Isten fia nevében. Ez az üdvösség, és hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Ha Krisztus a tietek, ha hisztek benne, akkor életetek van. Sokan mondják, csak azt akarom elhinni, hogy örök életem van. A kérdés ez, kiben hiszel? Nem az, hogy mit hiszel, hanem hogy kiben hiszel. Hiszel-e Istenben? Elhiszed-e az általa adott bizonyságtételt? Azt mondja, hogy ha tied a fiú, akkor életed van. Elhiszed-e ezt? János nem azt mondta, hogy ha így érzel, vagy ha csatlakozol valamihez, hanem ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltódban, és ha ő a tied, akkor életed van. János ezért írja ezt a levelet, hogy tudjátok, örök életetek van. Ez volt János evangéliuma megírásának is a célja. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg. János nem írt le mindent, csak bizonyos részét az eseményeknek, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. János evangéliuma 20. rész 30. és 31. vers. Ha tietek a fiú, akkor életetek van. János tudatni akarja velünk, hogy Istent tiszteljük meg, amikor ezt elfogadjuk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem tesszük Istent hazuggá, hanem bízunk benne. Ez nem azzal kapcsolatos, hogy mennyi hitünk van, és hogy miként érzünk felőle, hanem azzal, hogy bízunk-e Krisztusban, vagy nem. Ez mindennél fontosabb. Az örök élet felőli bizonyosság valamit elvégez a keresztény életében. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. János első levele, 5. rész, 14. vers. Bizonyosságunk meggyőz minket arról, hogy nem hiába imádkozunk, és hidd el nekem, hogy szükségünk van erre a meggyőződésre, amikor imádkozunk. Ez a meggyőződés ténylegesen bátorságot ad. Az iránta való bátorságunk pedig azt jelenti, ez a bizonyosság bátorságot ad Isten gyermekeinek az imádságban. Ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Imádságainknak összhangban kell lennie Isten akaratával. Ha közösségben vagyunk vele, és az ő útján járunk, akkor imádságaink Isten akaratára irányulnak minden körülmények között. Müller György ezt így fejezte ki. Az imádság nem Isten tétovázásának a legyőzése. Ez az ő készségének a megragadása. Nem azt jelenti, hogy Isten próbáljuk rávenni valamire, amit nagyon nehezen akar teljesíteni, hanem az imádság az, hogy az ő gondolatai szerint gondolkodunk. Ez ad nekünk bizalmat, amikor Istenhez fordulunk imádságainkban. Meghallgat minket. Bizonyos lehetsz benne, hogy nem csak hallja imádságainkat, hanem válaszol is imádságainkra. Isten hallja gyermekeinek imáit, de nem mindig azzal válaszol nekik, hogy teljesíti, amit tőle kérnek. János itt megmondja, hogy nekünk bizalmunk lehet az iránt, hogy ő válaszol, ha az ő akarata szerint imádkozunk. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. János első levele, 5. rész, 15. vers. Csodálatos azt tudnunk, hogy van mennyei atyánk. Ha közösségben vagyunk vele, ha nem tűrünk meg bűnt az életünkben, és ha nincsenek akadályai az imádságainknak a saját életünkben, akkor nem önző módon imádkozunk. Amikor a vele való közösséget gyakoroljuk, amikor követjük őt, akkor meg lehet az a bizalmunk, hogy meghallgatja, amit kérünk, és válaszol imádságainkra. Nem szabad bizalmatlanul vagy koldus magatartással hozzájárulnunk, hanem bátorsággal kell kérnünk azt, hogy Isten teljesítse az ő akaratát. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn. Nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. János első levele, 5. rész, 16. vers. A halál a fizikai halálra utal. Semmi utalás nincs a lelki halálra, mert Isten gyermekének örök élete van. János azt mondja, hogy a hívők vétkezhetnek, amiért a mennyei atya hazahívhatja őket, vagyis fizikailag eltávolíthatja őket ebből az életből, mert szégyent hoztak az ő nevére. Figyeljünk meg most néhány személyt a Szentírásban, akik halálos bűnt követtek el. Mózes és Áron halálos bűnt követett el. Emlékszel rá, hogy Mózes feldühödött, amikor Izrael gyermekei könyörögtek a vízért, és kétszer megsújtotta a kősziklát. nem kellett volna még érintenie sem azt a sziklát. Korábban már egyszer megütötte, és ezen meg kellett volna nyugodnia. Az a szikla Krisztus példája és előképe volt. Pál ezeket írta, és Izrael fiai mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. 1. Korintusi levél, 10. rész, 3. vers. Krisztus csak egyszer halt meg, és Mózes ezt az előképet homályosította el, amikor kétszer is ráütött a kősziklára. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Mózes 4. könyve, 20. rész, 12. vers. Mózesnek helyreállítás volt az, hogy még tovább vezethette a népet. Azonban kezdett könyörögni Isten előtt, hogy bocsásson meg neki, és engedje meg, hogy belépjen az ígéret földjére, de az Úr ezt mondta neki. Jól lehet, már helyreállítottalak téged vezetői tisztségedben, mégsem lépsz be abba az országba. Amikor Mózes tovább kérlelte az Urat, az Úr így szólt hozzá. Elég. Ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Mózes 5. könyve, 3. rész, 26. vers. Mózes és Áron halálos bűnt követett el, ez fizikai halálukat okozta. Az új szövetségben ennek van egy másik példája, amikor Anániás és Szafira követett el halálos bűnt. Az ősgyülekezethez tartoztak, és a hazugság bűnébe estek. Hamis benyomást akartak kelteni az ősgyülekezetben. Készek voltak hazugságban élni. Isten félretette őket a földi szintérről. Az 1. Korintusi levélben egy másik esetet is említ a Szentírás. Egyesek lerészegettek az úrvacsora alkalmából, és teljesen félreértették annak jelentőségét. Pál ezt írta nekik. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Ez éppen ilyen halálra utal. Pál azt mondja, hogy ezek a gyülekezeti tagok halálos bűnt követtek el. Valaki megkérdezheti ennél a pontnál. Mi a halálos bűn? Először hadd tegyen világossá, hogy János nem a megbocsáthatatlan bűnről beszél. Mi a fizikai halált okozó bűn? Ezek az emberek Isten gyermekei. Sohasem vinné őket haza, ha nem az ő gyermekei lennének. Az Úr nem dorgálja az ördög gyermekeit, csak a saját gyermekeit fenyíti. Amikor gyermekei halálos bűn követnek el, hazaviszi őket. Mi ez a bűn? Milyen különleges bűnről van szó? Mózes és Áron esetében az volt, hogy elveszítették türelmüket, és megkárosították az Úr Jézus előképét. Anániás és Szafira esetében az volt, hogy képmutató módon éltek. A korintusi gyülekezetben voltak olyan hívők, akik lerészegettek, és helytelenül viselkedtek az Úr asztala körül. A halálos bűn nem egy meghatározott bűn. Azt a megjegyzést teszem, hogy ez más lehet nekem, és más lehet neked, de az a véleményem, hogy minden hívő képes elkövetni a halálos bűnt, bármi is legyen az. Vétkezhetünk, amíg Isten félre nem állít bennünket a földi színtérről. Ez nem azt jelenti, hogy akik mint keresztények meghalnak, azok halálos bűnt követtek el, de ez is lehetséges. Absalon szintén halálos bűnt követett el. Hiszem, hogy Absalon Isten gyermeke volt, de lázadást vezetett apja Dávid király ellen. Évek folyamán már észrevettem valamit. Megfigyeltem, hogy Isten miként bánik a gyülekezet bajkeverőivel. Nem csak azt láttam meg, hogy Isten eltávolítja őket a halál által, hanem azt is, hogy félreteszi őket, és egyáltalán nem használja tovább Isten szolgálatában. Lehetséges halálos bűnt elkövetni, de ez nem azonos a lelki halállal. Isten csak hazahívja azt a gyermekét, aki ilyen bűnt követ el. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. János első levele, 5. rész, 17. vers. Minden ma élő hívő vétkezhet, de talán nem követi el a halálos bűnt. Valamit helytelenül tettünk, talán igazságtalanul jártunk el, de az Úr nem távolított el minket az életből. Ha mindenkit hazavinne, amikor vétkezik, akkor már én is régen hazakerültem volna. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik. Sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. János első levele, 5. rész, 18. vers. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik. Amint már láttuk ebben a levélben, két természetünk van, a régi természetünk és az új természetünk. Az új természet nem vétkezik. Soha sem követel bűnt, hanem Isten után és Isten szolgálata után vágyakozik. A régi természetünk vétkezik, és ezért vétkezhet a hívő is. Sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Ez egy másik igevers, amelynek alapján határozottan hiszem, hogy Isten gyermekét sohasem szállhatja meg az ördög. Hiszek abban, hogy a keresztények eljuthatnak egy olyan helyre, ahol ördögi támadásnak vannak kitéve, de ha ténylegesen ördögtől megszállottak lehetnének, akkor kétségessé teszem üdvösségüket, sőt még azt sem hiszem, hogy valaha újjászülettek volna. Miért? Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János első levele, 4. rész, 4. vers. A Szentlélek nem lakhat ott, ahol az ördög lakik. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. János első levele, 5. rész, 19. vers. Ez igevers alapján már többször is prédikáltam, és ezt a címet adtam prédikációmnak. Amikor az ördög elaltatja a kisbabát. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van, valójában alszik a gonosz karjaiban. Más szóval az ördög elaltatja a világot. Az ördög ezt mondja nekem is. Te ébrezgeted az embereket, és ezt nem akarom. Ők jól érzik magukat. A gyülekezetben sokan holtak bűneikben és vétkeikben, és nem akarom, hogy fölébredjenek. Hagyjuk őket békében pihenni. Az ördögöt zavarja, amikor az emberek fölébrednek. Mi egy olyan világban élünk, amely a gonosz karjaiban pihen, és ha körülnézel, akkor egyetértesz velem. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. János első levele, 5. rész, 20. vers. A kereszténység nem vallás. A kereszténység személy, és ez a személy az Úr Jézus Krisztus. Ha ő a tied, akkor van üdvösséged. De az üdvösség nem azonos a vallással. János ezzel a mondással zárja levelét. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. János első levele, 5. rész, 21. vers. Ami Krisztus és a hívő közé furakodik, az bálvány. János azt mondja, hogy őrizkedjünk e világiasságoktól, amelyek elfoglalják az értelmünket és figyelmünket. A kapzsiság bálványimádás, és más bűnök is bálványimádássá válhatnak. Sokan imádják e gonosz világban az anyagi és szellemi dolgokat. Ezek csupán a világ bálványai. Isten első nyilatkozata ez. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Utolsó szavai között most ezeket olvassuk. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy tanulmányozhattam János apostol első levelét. Köszönöm, hogy még dicsőségesebben megláttattad velem fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Segítségedet kérem, hogy amiket hallottam, azokat szívembe rejtsem, és igyekezzek azok szerint is a te dicsőségedre élni. Ámen.